Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, melyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, bőtermést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi. A szőlőtő, a szőlővessző és a gyümölcsök, ezt a képet használja Jézus, hogy alá fesse, ahogyan újból és újból hangsúlyozza és mondja, hogy az Isten szeretne bennetek lenni, és milyen óriási nagy dolog, hogyha ti Istenben lennétek, szeretnék én bennetek lenni, és bennetek lehetnék én, hogy ez mit is jelent számunkra, hogyha onnan nézzük, hogy a személyek közti kapcsolat, mikor válik kölcsönössé, egy kölcsönös elégedettségben, vonzalomban és összetartozásban, tulajdonképpen milyen tulajdonságok, jellegzetességek azok, amelyek föltárulnak. Hiszen Isten, ahogy Jézusban megszólít minket, és ezt mondja, szeretnék bennetek lenni, és szeretném, ha ti bennem lennétek, valójában valami ilyesmiről beszél. Az első, hogy ami a kölcsönös vonzalmunkat ténylegesen úgy elsőre föl tudja szítani, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, és a vonzalomból valamiféle kapcsolat fakadjon, az az, hogy ránézünk egymásra, és fölfedezzük egymás szépségét. Hogy tulajdonképpen Isten szép. Olyan ritkán beszélünk arról, hogy Isten szép. De arról meg talán még kevésbé, hogy Isten ránk néz, és azt mondja, tetszel nekem, hogy Isten szépnek tud bennünket látni, hogy a tökéletességnek semmi köze a szépséghez, hogy éppen tudjuk, hogy akik a szépséget annyira gyönyörűen leírják, sosem azt mondják, hogy tökéletesnek kell lenni, hanem hogy van benne valami. Hát, ha Istenre nézek, mondhatom, hogy van benne valami. Hát, Istenem, tényleg, hú, mi minden van. Hát persze, hogy fölfedezhetem a szépséget. És Isten látja azt, ami én bennem, ami mi bennünk van, még olyasmit is fölfedez, amit mi talán nem is látunk. És emlékszem, milyen nagy hatást gyakorolt rám, de ez már vagy 15 évvel ezelőtt volt, egyszer elmentem egy lelki gyakorlatra, és a lelki gyakorlatnak a vezetője azt mondta, hogy ja, most akkor nyugodtan, kényelmesen helyezkedjünk el, és csukjuk be a szemünket, és akkor ő mondana dolgokat, és mi csak úgy kövessük őt, ugye a belső képeinkkel, akkor a következőket mondta. Ha Isten valamilyen időjárás lenne, milyen időjárás volna? És aztán hagyott egy kis időt, hogy megjelenjenek a képek, és azzal kapcsolatosan az érzések. Aztán azt mondja, ha Isten valami ruhadarab lenne, milyen ruhadarab lenne? Megint volt egy kis csönd, és mindenki elképzelte azt a szép ruhadarabot. Aztán azt mondja, ha Isten tánc lenne, hát milyen tánc lenne? És aztán mondott még körülbelül hármat, és hogy vége volt ennek a 20-25 perces nagyon egyszerű gyakorlatnak, többé nem tudtam Istenre úgy nézni, mint előtte 25 perccel. Tulajdonképpen a szívemben kinyitott egy kaput, hogy sokkal bátrabban képzeljem el Isten szépségét, ahogyan én emberként, egyszerű gyarlóként az egyáltalán képes vagyok fölfogni, hogy ne hagyjam ki ezt a vele való kapcsolatban, hogy szép, hogyha egy ruhadarabot tudok szépnek látni, egy táncot tudok szépnek látni, a természetet szépnek, hát mögötte micsoda szépség lehet akkor az, akire azt mondom, hogy te. Hát az első gondolat így szól, ez a személyes viszony én benne, és ő én bennem, hogy fölfedezzük kölcsönösen egymás szépségét, és most már tudom, hogy Isten ugyanúgy meg tud előttem állni, és hogy szépnek tud bennünket tartani. Aztán a második gondolat így szól, hogy milyen nagy dolog, ahogyan egymás kölcsönösen nagyra becsüljük. Te mondhatnánk, milyen furcsa ez az ember, nagyra becsüli Isten. De igen, erről van szó. És közben kölcsönösen is, hogy közel engedem magamhoz azt, hogy Jézus milyen szinte meglepő módon nagyra tudott bennünket becsülni. Hogy a pogány századosnak a gondolatára, hogy Uram, nem kell, hogy elgyere a beteg szolgámhoz, hát ha itt te kéred az atyát, meg fog gyógyulni. És akkor azt mondja, hát ekkora hitet nem találtam egész Izraelben. Amilyen nagyra értékeli ennek a pogány római katonának a gondolatát és hitét. Vagy hogy az asszony megkeni a lábát az olajjal, és mindenki mondja, hogy takarodj innen, mit képzelsz, meg ne dáridózz ezzel az olajjal itt. És akkor azt mert hagyjátok, hát a temetésemre tette. Hogy a jobblator felé odafordul, és azt mondja egy köztörvényes bűnöző, hogy tudod mit, ma velem leszel a paradicsomban. Hát a kezünkön meg se tudnánk számolni, hogy Jézus hogyan tud nagyra becsülni bennünket. Egyszerű emberi gesztusainkban hogyan lát valami nagyon nagyszerűt, és ki is fejezi, hogy ezt így látja. Hát a második gondolat, hogy de nagy dolog, hogy nagyra tudom Isten becsülni a dolgaiért, ahogy ő van, és hát tudom, hogy ő is nagyra becsül engem. Aztán a harmadik így szól, hogy akkor tud egyre elmélyülni, kibontakozni a kölcsönös kapcsolat és vonzalom, hogyha átélhetjük azt a másik társaságában, hogy ő jónak lát bennünket. Hogy én a másik társaságában azt élhetem meg, hogy vele vagyok, egyre világosabb számomra az, hogy van bennem valami jóság, és ő ezt tudja, és látja, és nagyra becsüli, és annyira jó vele lennem, mert ő valahogy közvetíti ezt számomra, és én tudom, hogy jó vagyok. Elnézést, ha ezt egyszer már mondtam, egyszer beszélgettem egy riporter hölgyel, és egy olyan 15 perc után a riporter hölgy megállt, és látszott, hogy ez nem volt egy előre kitalált kérdés vagy gondolat, és azt mondja, tudod, hogy te nem vagy egy rendes katolikus? Ezt tudtam, de hogy nem tudtam, hogy ő miért gondolja ezt. És akkor azt mondja, azért, mert melletted nincsen bűntudatom. Hát, ha van mondat, ami szíven talált, ez biztos, hogy azok között van. Hogy de nagy dolog egy Istennel olyan kapcsolatban lenni, hogy amikor arra gondolok, hogy Jézus, vagy Isten, vagy a Teremtő, de az első ösztönös érzésem nem valami bűntudat, vagy valami félelem, vagy szégyen. Hogy ha arra gondolok, hogy Jézusom, akkor egyszer csak jó érzések lepnek meg engem, és azt mondom, de jó, hát ő mellette jónak tudom érezni magam. És ennek a jóságnak megint csak nincs köze a tökéletességhez, főleg ahhoz nem, hogy valaki előtt állandóan védjük magunkat, és próbáljuk bizonyítani, és megmagyarázni a bizonyítványunkat. Hogy Isten az a valaki, aki mellett jónak élhetem meg magam. Anélkül, hogy a realitásokat tagadnám. Egyszerűen azért, mert két személy közti viszonyban el tudjuk fogadni egymás gyarlóságait, és attól még átélhetjük azt, hogy ha. Aztán a következő, hogy a kapcsolatunk a két személy között akkor tud tovább bontakozni és elmélyülni, hogyha nagyon világosan átéljük azt, hogy mi mindenben értünk mi egyet, hogy mi tulajdonképpen az élet dolgaiban egyet értünk, hogy milyen fölszabadító Istenre gondolni, és az eszembe jut, hogy én Istennel egyet értek sok dologban. Talán ti tudjátok, katona feleségeknek egy nagyon érdekes kutatása nyomán az derült ki, hogy a katona feleségek számolniuk kell azzal, hogy a férjük, aki egy vagy két vagy három bevetésben volt valamilyen frontszolgálaton, és ott a katona társaival átélte azt, hogy mit jelent bajtársnak lenni. Mit jelent egy közös célért, egy közös ügyért életünket odaadóan is cselekedni, hogy ez a kötelék olyan erős tud lenni, hogy a bölcs feleség azt elfogadja. Hogy a férjének a szívében a bajtársaival valami kikezdhetetlenül erős kötelék alakult ki. De nagy dolog, hogy Istennel úgy vagyok, hogy közös cél, és bajtársakként tekintünk egymásra, hogy ugyanazt tartjuk jónak, hogy ugyanazért tudunk lelkesedni, hogy ugyanazért akarunk küzdeni, és hogy ez valami fölbonthatatlan köteléket hoz Isten és az ember között létre. Aztán a ötödik, ma hat pont is lesz, de látjátok, röviden csinálom. A hatodik így szól, az a kapcsolat tud tovább mélyülni az együttlét során, ahol most a társkapcsolatból indulok ki, ahol a férj és a feleség közösen megengedik a társuknak, hogy ő hasson rájuk. Például azok a férfiak, akik úgy találják, hogy nekik igazuk van, pusztán azért, hogy ők férfiak, és nem engedik meg, hogy a feleségük hatással legyen rájuk, és ezáltal ők alakuljanak és változzanak. A kutatások szerint 81% a valószínűség, hogy előbb-utóbb elhagyják egymást. Mert abban a kapcsolatban vagyunk otthonosak, ahol hathatunk egymásra. Ahol megéljük azt, hogy ami én vagyok, az nem közömbös neked, hogy én hatást tudok rád gyakorolni, hogy alakítjuk és formáljuk egymást. Ezért az ötödik gondolat így szól, hogy milyen nagy dolog ez, hogy megengedem Istennek, hogy hasson rám. És hogy egyszerűen csak a jelenléte az, hogy ő van és ő nekem fontos, az elkezd engem formálni és alakítani, és pontosan nem is tudom mindig megmondani, hogy mivé vagy milyen irányba, egyszerűen ezt megengedem neki. A bizalom révén megengedem, hogy mellette alakuljak. És végül a záró gondolat, hogy két személy között ez a, hogy benned vagyok, és én te benned, és ennek valahogy a kölcsönös összetartozás élménye nagyon elmélyül akkor, hogyha van közös öröm, van közös derű. Azt is mondhattám, hát milyen furcsa a templomba ezt mondani, hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában. Néhány héttel ezelőtt Afrikából járt itt egy püspök, és kérdezte őt a riporter, hogy hát milyen nálatok ott Afrikában a kereszténység? Azt halljuk, hogy nálatok nagyon virágzik. A püspök egy olyan jó, fekete, néger ember azt mondja, hát tényleg ez pontosan így van, nagyon sokat éneklünk és rengeteget táncolunk. Ez volt az első mondata. És arra gondoltam, hogy ezek az emberek ott Afrikában, ahol virágzik a kereszténység, tulajdonképpen a szabad idejüket Istennel töltik. Hát mi kikkel szeretünk énekelni, meg táncolni a barátainkkal, mikor azt mondjuk, ez egy jó buli. Milyen érdekes, az afrikai keresztény a szabad idejét Istennel tölti, mi meg a kötelező időt. Valahogy a kettő között pont ez a különbség. Eljöttünk, hogy az egy óra kötelezőt letudjuk. Ahol virágzik a kereszténység, és egy bizalmi, személyes viszony Istennel, ott a szabad időnkben vagyunk együtt. Azt tudjátok, a kutatások szerint a mi kultúránkban, ha van valami, amit igazán szeretünk, első helyen van, hogy együtt vagyunk a barátainkkal. De nagy dolog Istennel, mint a barátommal tölteni a szabadidőmet. Hát tulajdonképpen valami ilyesmire vagyunk meghívva. És a záró gondolatom az most a reggeli élmény, mert a gyerekektől azt kérdeztem, mondjatok nekem légy szíves példákat arra, hogy egy kapcsolatból valami jó születik. Hát egyrészt nagyon jókat mondtak, volt egy aranyos kislány, rögtön kiállt, hogy például én. De volt egy másik, ő kicsit gondolkozott ezen a témán, és akkor azt mondja, hát például én most 7 éves vagyok, és mostanában az öcsémmel szoktam játszani. És ezt most mi élvezzük. És utána a következőt mondta, mert ez csak a bevezetője, azt mondja, Feri atya, az utóbbi időben ölelgetjük is egymást. Hát ha valamivel van kedvem befejezni ezt a beszédet azzal, hogy Isten azt mondja, mint valami, hogy gyere, hadd öleljelek meg. Hogy Isten jön, és ölelgetni akar bennünket, és mi kitárhatjuk a karunkat, és azt mondhatjuk, hogy az utóbbi időben jól megöleljük egymást. Hát, amikor Jézus elmondja a szőlőtől, szőlővessző meg a gyümölcsök, akkor talán valami ilyesmire is gondol.